Katolikus általános iskola 6. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Új ipari energiatároló programon dolgozik a kormányzat, a részletek tavasszal lehetnek nyilvánosak. Az energiaügyi miniszter helyettes a Portfólió gazdasági portálnak elmondta, a cél az eredeti tervekhez képest háromszor akkora kapacitás kiépítése az évtized végére. Cepek Gábor úgy fogalmazott, az atom és a napenergia, valamint az energiatárolás összehangolt fejlesztése hozhatja meg Magyarország számára a stratégiai áttörést a 2030-as évek elejére. 300 magyar település lakói szabadulnak meg az utcáikon dübörgő kamionoktól napokon belül, írta az építési és közlekedési miniszter a Facebookon. A 20 tonna feletti tranzit és teherforgalma jövőben csak a meghatározott útvonalakon, elsősorban a gyorsforgalmi úthálózaton közlekedhet, hangsúlyozta Lázár János. Bejegyzésében felsorolta az érintett településeket is. Az építési és közlekedési miniszter a Facebookon bejelentette, hogy tárcája lehívta a 2 milliárd forint értékű bankgaranciát, ami meg is érkezett, ezért megnyithatják a forgalom előtt az M30-as eddig elzárt Miskolc és Szikszó közötti szakaszát. A bankgarancia arra az esetre vonatkozik, ha a pályaszakasszal ismét valami gond lenne, ismertette Lázár János. Kisiklott egy mozdony Budapesten a déli pályaudvaron reggel. A MÁV tájékoztatása szerint tárolóvágányon történt az eset, alacsony sebességnél műszaki hiba miatt. Személyisérülés nem volt, a menetrend szerinti forgalom akadálytalan. Magyarország az 1 millió horgász hazája, közös eredmény, hogy megszűnt a kereskedelmi célú halászat a természetes vizeken, illetve a Magyarországos Horgász Szövetség kezelésébe került a legtöbb magyarországi vízterület, tudatta Nyitrai Zsolt. A miniszterelnök főtanácsadója a Facebookon a köszönetét fejezte ki, hogy a horgászok vigyáznak vizeink környezetére. A videóban Szűcs Lajos, a MOHOSZ elnöke arról beszélt, 2026-ban nem emelkednek a horgászokmányok árai. Bár a szilveszteri ünneplések hangos robbanások kíséretében zajlanak, fontos szem előtt tartani az állatok védelmét is, hívja fel a figyelmet Ovádi Péter. A tűzijátékok és petárdák okozta hangzavar és fényeffektusok jelentős stresszt és szorongást okozhatnak a házi és a vadon élő állatoknak, tudatta az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos. Azt kéri, a szilveszteri ünneplés legyen állatbarát. Érdemes magyar véslit vásárolni szilveszterkor is, mert a belföldi gyártók termékei ellenőrizhetők, közölt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Az előállítás helyét a csomagolt vésliken könnyű ellenőrizni, ugyanis a hátoldali címkék ovál bélyegzőjében a hújjelzés Magyarország üzemet jelöl. A magyar termékek mellett szól az is, hogy az ízviláguk jobban illeszkedik az itteni fogyasztók elvárásaihoz. Idén az enyhén füstölt jubeles és a frankfurti lehet a legnépszerűbb, de a bécsit is sokan választják ilyenkor. A Nemzeti Adó és Vámhivatal nevével visszaélve támadnak az adathalászatra specializálódott csalók, akik adó visszatérítés lehetőségével kecsegtetik áldozataikat. Egyre több az olyan e-mail, amelyben azt írják, a címzett a 2024. évi személyi jövedelemadó bevallás alapján 140 ezer forint összegű adó visszatérítése jogosult. Olyan hamis levelek is előfordulnak, amelyek adótartozás azonnali megfizetésére szólítanak fel. A kibercsalók a hivatal nevével és általában a rájellemző színekkel, arculati elemekkel ellátott e-maileket, SMS üzeneteket küldenek, figyelmeztet a NAV. Kész Kijevbe is elutazni az amerikai elnök, ha az előmozdítja a békeügyét. Donald Trump, Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel tartott floridai tárgyalása után úgy vélte, már közel van a béke, de néhány kérdés, például a Donbass régió helyzete még megoldásra vár. Korábban megállapodás nélkül zárult az amerikai és az ukrán elnök floridai találkozója a béketervről, de Donald Trump közelinek nevezte a megegyezést. Kijevnek és a nyugatnak el kell fogadniuk az új területi realitásokat, nyilatkozott az orosz külügyminiszter a RIA Novosztyi hírügynökségnek. Szergej Lavrov szerint ezek a Krím, Szevasztopol, a Donyecki Népköztársaság, a Luhanszki Népköztársaság, Zaporozsje és Helszon régióknak az Oroszországi Federációhoz való csatlakozása után alakultak ki. Emellett hangsúlyozta, Moszkva számára fontos annak biztosítása, hogy Ukrajnának semleges, tömbön kívüli és nukleáris fegyverektől mentes státusza legyen. Az országot demilitarizálni és nácitlanítani kell, ahogy fogalmazott, valamint véget kell vetni annak, hogy a NATO országok katonai értelemben birtokba vegyék a területét. Szavatolni kell az orosz és orosz ajkú ukrán állampolgárok jogait és szabadságait, tette még hozzá. Végül az időjárásról. Holnap sokfelé kisüt a nap, később beborul, északkeleten végig több lehet a felhő, hózáporok kialakulhatnak, a szél sokfelé lesz élénk, olykor erős. A hőmérséklet szerdán hajnalban mínusz 10 és mínusz 5 fok között, napközben aztán 0 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja Hály János író a decemberi Kép Más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép Mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Digitális fényképezőgépek széles választéka a Fuji Fotocentrumban. Válasszon a Canon, Nikon, Fujifilm, Olympus és Panasonic fényképezőgépek között. Fuji Fotocentrum, Kisdobó tér 8.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
A hét évfordulója.
1948. decemberében Mindszenty József esztergomi érseket letartóztatták kémkedés, valutaüzérkedés, hűtlenség és hazaárulás vádjával. Mai adásunkban folytatjuk a múlt héten megkezdett beszélgetést, amelyben a 2021-ben elhunyt Mészáros István professzor, Mindszenty kutató elemzi a hercegprímás kiszabadulását követő időszakot és az 1956-os forradalomban betöltött szerepét.
Érdekes, mi volt az első szava az újságírók? Persze, ott is megrohanták, és az első szava ez volt, semmi gyűlölet nincs a szívemben. Ez volt a legelső szava. Ez is azért úgy elgondolkodtató. Mennyi kint és szenvedést okoztak neki, és az első szava ez, nincs gyűlölet a szívemben. És a másik örömteli dolog, ami őt érte ekkor, kezébe vette 12. Pius pápának az üdvözlő táviratát, egy hosszú terjedelmes táviratot küldött neki, amiben örömét fejezte ki, hogy kiszabadult, aggodalmairól beszélt, ami eltöltötte őt akkor, amikor börtönbe vetették, amennyit tett érte a pápa a kiszabadulásáért, meg a neve tisztaságáért, és most hát nagy öröm tölti el, hogy szabad, és hogy újra folytathatja azt a munkát, amit elkezdett. Milyen munkát is? Azt, amiről eddig beszéltünk, mert ebben a forradalmi négy napban is Mindszenty bíboros azt a bizonyos főpásztori kötelességét teljesítette, amit részletesen ismertettünk. Főpásztori kötelessége, amit előtte is végzett, tehát, hogy a rábízott hívő közösség hitét és magyarságát erősítse, másodszor pedig, hogy az emberi jogok, a közéleti etika, a közéleti erkölcs tisztaságát támogassa, segítse, akár a kritikájával, akár a dicséretével. És így kezdődött el azután ez a négy nap. mivel is telt el. Az egyik, igyekezett rendbe szedni a katolikus egyház eléggé szétszilált belső vezetési viszonyait. Jól tudjuk, hogy az előző években a katolikus egyház vezetését erőteljesen igyekezett a politikai hatalom befolyásolni, megszervezvén már 1950-ben a békepapi szervezetet, a békepapi szervezet korifeusait állította vezető helyekre. Meghagyta a püspököket, de melléjük oda tette a békepapokat, akik tulajdonképpen az egyház megyét magát irányították, és hát magát a püspököt is zárt körbe fogták. Először ezt rendezte el, tehát, hogy a Magyar Katolikus Egyház vezetése, irányítása rendben legyen, arra kérte a püspöktársait, hogy ezeket a békepapokat cseréljék ki, megbízható az egyházhoz és a pápához és az egyházi vezetőköz hűséges papokkal, ő pedig a saját egyház megyéjében, mármint az esztergomi egyház megyében, Budapesten megszüntette azok működési lehetőségeit, akiket, mint vezető békepapokat vidékről ide hoztak a békepap szervezet vezetőségébe. Ezeket is leváltotta, illetve visszaküldte, vagy felkérte őket, hogy menjenek vissza azokba az egyházmegyékbe, ahonnan a politikai hatalom őket kiemelte. Az egyik feladata ez volt, és erről tárgyalt különösen három püspök társával, az egyik a grőszérsekkel, azután Péteri József Váci püspökkel és Foly Lajos székesfehérvári püspökkel. Ez volt tulajdonképpen az a püspöki grémium, ami őt körülvette. Az egyik tehát az egyházi vezetés ügyében történt. A másik, amit feladatának érzett és kötelességének érzett, hogy a magyar társadalom egészének a szociális karitatív feladataihoz segítséget adjon. És ezért hazai és külföldi karitatív szervezetek vezetőit, képviselőit fogadta, és hatalmas nagy segélyek, élelmiszersegélyek, ruhasegélyek, pénzsegélyek és minden másféle segítség érkezett abban a rövid 4 napban, amíg ezeket intézte. Nem foglalkozott pártügyekkel. Sokféle pártkezdeményezés alakult akkor tájt. Egyrészt régi történelmi pártok, másrészt új pártok alakultak. Gomba mód, ahogy ez ilyen esetekben lenni szokott. Semmiféle pártvezetőt nem fogadott, egyetlen pártvezérrel, régi és új pártvezetővel nem tárgyalt. Tehát ez is a sok hazugság közül való, amelyet rászórtak, hogy ő akkor valami hatalom átvételről tárgyalt volna itt különféle emberekre. Szó sincs, semmiféle politikai tárgyalást ő nem folytatott. Ismétlem, az egyház belső szervezete, illetve a karitatív dolgok azok, amivel ő ezt a 4 napot kitöltötte. És volt még egy harmadik is, hogy készült arra a beszédre, amelyet úgy gondolta ő, hogy az ország népe egyrészt elvár tőle, az országnak a népe, amely őt annyi szeretettel körülvette a rabságában is, és most a kiszabadulásakor is, másrészt, hogy segítséget adjon ezzel a beszéddel Nagy Imrének és demokratikusnak elképzelt kormányának a maga erkölcsi tekintélyében, a maga főpapi primási tekintélyével, hogy a diktatúra évei után ebből a forradalmi helyzetből egy békés időre vezesse át, vezethesse át az országot. Nagyon érdekes, hogy ebben a beszédben semmiféle diadalérzés nincsen. Pedig lehetett volna, ugye most az ország elé áll a rádióban, és akik őt hát elveszejtették, hát azok eltűntek. Hol vannak Rákosiék, Rébai, Gerő, stb. A nagy ellenségek, a fő ellenség. De semmi diadalérzés nincs ebben a beszédben. És a másik feltűnő, hogy saját 8 éves kínjairól, szenvedéseiről, egyéni bajairól, egyéni megpróbáltatásairól, hányattatásairól egyetlen szót sem. Magáról nem beszél semmit. Az országról beszél, az ország népéről beszél, az egész országról beszél, és azt vázolta föl ebben a beszédében, hogy mi a katolikus egyházi tanítás szociális és erkölcsi tekintetekben, melyek a pápák útmutatásai a szociális és erkölcsi téren. Tehát megint ott vagyunk, ahonnan kiindultunk, hogy az ő főpapi kötelességét teljesítette itt is. ekkor is. Mécsenti bíboros beszédére 1956. november 3-án este 8 órakor került sor a rádióban. Az egész ország feszülten figyelte, hogyan szól először a nagy nyilvánosság előtt, hosszú börtön élete után a bíboros. És feszülten figyelték a politikusok is, és figyelték a világ más tájain is. Ahogy említettem az előbb, az egyház tanítását alkalmazta a hazai helyzetre Mécsenti bíboros. Éppen ezért először is azt hangsúlyozta, hogy demokratikus jogállamot kell létrehozni. Azután több párti parlament által ellenőrzött törvényes kormány lépjen hatalomba. Úgy látta, hogy az erkölcsi tanítás szerint függetlenség szükséges az országnak, és ezzel együtt jár az is, hogy a szovjet hadsereg katonái ki kell, hogy vonuljanak az országból. És minden országgal békében kell élni. Nem vadkapitalizmusra van szüksége az országnak, a jövőnek, hanem szociális piacgazdaságot kell. Mégpedig átlátható magántulajdoni viszonyokkal kísérve. Nagyon érdekes gondolat ez, mert ott a börtönben alig ha követte a nyugati politikai alakulását ebben az időben, 1950-től kezdve az a bizonyos szociális piacgazdaság, ami kialakult ott, mint egy jövendő és egy jól prosperáló jövőt biztosító elképzelés, de ahonnan az is származott meg ez is, az evangéliumi forrásokból, az egyházi tanítás forrásaiból, hogy ilyen legyen ez a világ. És azután természetesen a szabadságjogok biztosítása alapvető. A szabadságjogok biztosítása az egyházak számára, a vallás számára, világnézet számára, az iskola, az egyesületek, a sajtószabadságá mindenki számára. Ez volt tulajdonképpen ennek a beszédnek a lényege. Tehát olyan országot építeni, amely mindenki számára biztosítja a jogot és a szabadságot, és az anyagi és a szellemi, a lelki és az erkölcsi fejlődésnek a lehetőségeit. Nagyon érdekes ezt a beszédet ma végigolvasni. Ez 1956. november 3-án este hangzott el, és 1989 és 90 után vajon ezek a kívánságok és ezek a követelések azért nem újra gondolandók, mint amelyek hát valóban inkább biztosítják a jobb jövőt, mint másféle elképzelése. 1956. november 4-én reggel tudomásul vette, hogy a szovjet csapatok megindították a főváros ostromát, akkor rövid gondolkodás után a parlamentből átsétált a szovjet tankok között a szabadságtérre, az amerikai követségre. Vagy pontosabban ez az amerikai követségnek az irodaháza. Amikor belépett a kapun, és ott az amerikai követőt szívesen fogadta, és felajánlotta, hogy vendégül látja, maga Mindszenty is úgy gondolta, hogy ez csak rövid ideig fog tartani. Addig, ameddig az Egyesült Nemzetek Szövetsége intézkedik, hogy hát ezt a teljes jogtalan és törvénytelen állapotot, mármint hogy egy törvényes kormányt, a magyar kormány, egy idegen hatalom fegyveres erővel lerohanja, ezt valamiképpen úgy rendezi el, hogy amiért a forradalom tulajdonképpen elindult, hogy azok a követelések, azok érvényesülnek, és ő teljes joggal újra elfoglalja az érseki székét. Azt gondolta, hogy ez rövidesen be fog következni. Hát nem így történt. De mondom, ezzel a véleményével Mindszenty Miklós nem egyedül volt, hogy csak rövid ideig kell majd neki ott tartózkodni. Hát hosszú idő betelt, amíg onnan azután kiszabadult. 15 évig tartott ott a félrabsága. Maga nevezte ezt félrabságnak. Mert azért gondoljuk el, hogy ez az épület, ez egy irodaház volt. Ez nem a követnek volt a lakóhelye, hanem egy irodaház volt, ahol irodák voltak, ahol a követség ügyeit intézték a földszinten, meg az első emeleten, és a Mindszenty Miklós szobája fölött pedig a tengerész gyalogosoknak a szobái voltak. És ő üzemi étkezdéből kapta az étkezését, és tulajdonképpen el volt vágva minden külsőtől. Tehát ez nem egy olyan vendégség volt, aminek általában az ember örülni szokott. Kényszerhelyzet volt. De nagyon érdekes itt felemlíteni azt. 1948-ban a börtönbevetése előtt szóba került az, hogy Rómába, a Vatikánba áttelepül, hogy így mondjam. Ehhez hozzájárult volna az akkori kormány is. De 12. Pius pápa is, és ő maga, Mindszenty is úgy gondolta. Nem. Neki itt a helye az érseki székben, neki főpásztori kötelessége van. Neki itt kell a főpásztori kötelességét ellátni és helyt állni. Akár börtönből, bármilyen vastagok a börtönfalai, a hatása kifelé is érvényesülni tudott. Nem ment. 1958-ban is felajánlották neki, hogy oda mehet Rómába, és nem vállalta. Nem vállalta, ő itt magyar földön akar lenni, még ha félrabságban is van. És azért mennyire más dolga lett volna ott Rómában? Ott szép lakosztály, inasok, kiszolgálók, tekintély, külön minden. Nem, ő azt vállalta, hogy itt van Magyarország területén, ez az ő hazája, ez az ő hazája földje. És itt töltötte el az idejét. Itt megint szét kell oszlatni azért egy pár téves értelmezést. Itt ő vendég volt, tulajdonképpen ugye politikai menekült. De kitől függött, hogy ő innen kilépjen? Hát az a Kádár rezsimtől függött, a magyar kormánytól függött, vagy pontosabban a Magyar Szocialista Munkáspárt központi bizottságától függött. Mert hiszen ugye a követségen ugyan hát amerikai területen van, de mihelyt kilép a szabadságtérre, már is magyar felség területen van. Kádár akkor járult volna hozzá, hogy Mindszenty Miklós elhagyhatja a követséget, ha a pápa megfosztja őt az érseki tisztségétől, azután akkor, ha elfogadja Mindszenty a kegyelmet. Tehát kegyelmet kell kérnie a Kádárféle magyar törvénykezési szervektől. És erre Mindszenty nem volt hajlandó. Neki nem amnesztia kell, hanem rehabilitáció. Ő nem bűnös, tehát azt kell kimutatni, hogy a börtön bevetői azok voltak törvénytelenek. Tehát itt ezek tartották őt vissza, mert a pápa nem akarta őt letenni az érseki székből, nem járult hozzá, és ezért itt maradt. tehát itt kellett maradnia a követségen. Még egy szempont érvényesült, hogy ilyen sokáig tartott a követségi tartózkodása. Vincenti Bíboros úgy gondolta, ő elhagyja a követséget, ha érte ennek fejében a magyar kormányzat enyhít valamit a magyar katolikus egyház megkötöttségén, ha engedi szabadra a hitoktatást, ha szabad papnevelést engedélyez, ha a katolikus könyvkiadás, a katolikus népnevelés és egyéb ügyekben, de hát ehhez sem járult hozzá senki más. Tehát ő, mint ilyen, megint csak emlegettük már, ön kompromisszumkész volt, de neki is voltak feltételei, és éppen ezért tartott olyan hosszú ideig az itt tartózkodása. Míg végre azután 1971. szeptemberében úgy hagyta el az országot, hogy rehabilitálni fogja, a Kádár kormány erre egy ígéretet kapott, és azután, mint érsek, hagyhatja el az országot. A rehabilitációt nem kapta meg Kádáréktól, és ugyan, mint érsek, mint esztergomi érsek hagyta el az országot, de jól tudjuk, ezután néhány évvel, azután megvonták tőle. A Szentatya üresnek nyilvánította az esztergomi érseki széket, tehát tulajdonképpen megfosztották érseki méltóságától. Tehát érseki tisztségétől pontosabban, mert ez már nem méltóság volt akkor, hanem tisztség, feladat és kötelesség.
Elhangzott műsorunkban a 2021-ben elhunyt Mészáros István professzor, Mincenti kutató beszél a hercegprímás kiszabadulását követő időszakról, az 1956-os forradalomban betöltött szerepéről. Műsorunk egy korábban elhangzott adásunk szerkesztett változata volt.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Szükségük van a gyerekeknek egy emberhez közeli papsággal és egyházzal találkozni, vallja Gervasoni Mikéle, az Egri Bazilika káplánja. Vele beszélgetünk a mai adásban, ami egy 2025. május 10-i műsorunk ismétlése. Fogadjátok szeretettel! Mai témánk a hivatás ébredés, hivatás ébresztés, az egyház helyzete, és olaszként milyen Magyarországon szolgálatot teljesíteni. Vendégünk a stúdióban Gervasoni Mikéle atya. Mikéle atya, jól mondom? Szeretettel köszöntelek. Szeretettel köszöntelek.
Szeretettel köszöntök mindenkit. Köszönöm szépen a meghívást.
Mikor érkeztél Magyarországra, és hogy érzed magad, legyen ez az első, amivel kezdünk?
2011-ben érkeztem ide Magyarországra. Miskolcon laktam egy évig, ott tanultam nyelvet, és utána a Foglar utcai szemináriumban tanultam a főiskolán, az egri papnövendékként, de a Széchenyi 29 szám alatt laktam. Ott van a Redemptoris Mater szemináriumunk, missziós szemináriumunk, és jól érzem magam igazából. Örültem neki, hogy ide kerültem Magyarországra.
Hogyan is jött Magyarország? Miért pont Magyarország?
Azért pont Magyarország, mert én egy lelki mozgalomhoz tartozom, aminek az a neve, hogy neokatekumenális út, és ha a fiatal, amikor érzi a papi hivatást, általában el lesz küldve, vagy van esély, hogy ott marad azon az ország, abban az országban, ahol éppen van, de ez egy ilyen missziós lelkülettel bíró lelki mozgalom, tehát missziós lelki mozgalom, ezért én amikor jelentkeztem a papságra, tudtam, hogy van esély, hogy elküldenek külföldre, és kisorsoltak ide Magyarországra, mindig kiszoktak sorsolni, tehát nem szoktunk mi eldönteni, hogy oda szeretnék menni, vagy ide maradni, vagy itt maradni, hanem elküldenek bennünket.
Mit szóltál, amikor megtudtad, hogy Magyarországra fogsz érkezni?
Hát nem szóltam semmit, szótlanul maradtam, mert csodálkoztam egyrészt ezért, mert azt hittem, hogy Rómában maradok, másrészt, mert nem tudtam, hogy pontosan hol van Magyarország. Akkor 19 éves voltam, és illetve tudtam, hogy hol van Magyarország, csak Eger, nem tudtam, hogy most hol van Eger. Mert ugye, amikor kimondták a nevemet, utána mondták, hogy Mikéle Gervasoni megy Magyarországra, Egerbe, és én sose hallottam ilyen, tehát hogy az, hogy létezik egy ilyen város. Tudtam, hogy Budapest hol van, de hogy Eger, nem tudtam, és akkor megnéztem a térképen rögtön, hogy hol is van ez a város Magyarországon belül.
Mik voltak a benyomásaid, az első benyomásaid Magyarországról és Egerről?
Az első benyomásom Magyarországról az, hogy sokat isznak a magyarok. Sok alkoholt isznak a magyarok. Emlékszem rá, hogy télen, amikor kint esett a hó, reggelénél az asszony, akinél laktam az elején, mert amikor nyelvet tanultunk Miskolcon, akkor vendégekként laktunk egy éven keresztül, kettesével, magyar családoknál. Én Res András atyával, akkor ő is papnövendék volt, laktunk egy idős asszonynál Miskolcon, Ági néni, úgyhogy akit szeretettel üdvözlöm, ha nézi a műsort. emlékszem, hogy kint hideg volt, és ő megkínált pálinkával. És én olaszként csodálkoztam erre, hogy reggelinél alkoholt isznak ezek. És hát inkulturáció, úgyhogy megkóstoltam, és megértettem utána, amikor kimentem a házból, hogy miért van ez.
Felmelegít,
igen.
A nyelv, mennyire volt probléma a nyelv? Nehéz nyelv a magyar, ugye?
Igen, nagyon nehéz nyelv. Azt hittem, hogy nem sose fogom megtanulni. Még mindig a manapság is vannak napok, vagy kifejezések, amelyeket úgy nehezen tudom kimondani, vagy tehát ezért még mindig vannak nehézségek, nyelvi nehézségek, tehát ez nem az én anyanyelvem, de ezért ma azt mondhatom, hogy az Isten tényleg segített, pedig elég hitetlen voltam ezzel kapcsolatban, hogy képes leszek megtanulni, illetve az Isten majd tényleg fog segíteni arra, hogy megtanuljam, és hogy megértsem az embereket, de most mondhatom, hogy végül is már nem egy nagy keresztet jelent számomra a nyelv.
Nagyon szépen beszélsz igazából, meg prédikációkat tartasz. Hát lenne többször is akár itt Egerben, a bazilikában, a bazilika káplányaként, ugye? Milyen ez a szolgálat? Még mielőtt visszamennénk a hivatás ébredésre, milyen káplánnak lenni itt Egerben? Milyen ez a szolgálat?
Hát számomra itt a szolgálat nagyon jó, tehát a papi közösség a plébánián nagyon jó társaság, nagyon jó közösség. Négyen vagyunk, papok is, egységben vagyunk, ha valakinek vannak kérdései, általában nekem sok kérdésem van, mert még kezdő pap vagyok, akkor mindig egy segítségre vágunk.
Itt Egerben tanítasz is, ugye?
Igen, tanítok az iskolában, az általános Szent Imre általános iskolában, harmadikos osztályú gyerekeknek, és van egy ötödikes osztály is, akinek tanítok. Számomra a tanítás nehéz, ugye a nyelv nehézség miatt, de egyben egy öröm is lehet, mert azt látom, hogy a gyerekeknek is kell egy papi személy, akivel tudnak találkozni, nem csak a templomban, hanem az iskolában is, és szükség van a gyerekeknek egy emberhez közelébb papsággal találkozni, egyházzal találkozni, nem egy távol egyházra van szükség, ahogy Ferenc pápa is mondta többször, hogy ki kell menni a terek, az emberekhez, és végül is a tanítás is egy eszköz, amelyben az egyház tud kicsit jobban közelebbre kerülni az emberekhez.
Most zenélünk, majd folytatjuk ezt a beszélgetést. Gervasoni Michele atya, az Egri Bazilika káplánja a vendégünk.
Vannak olaszok itt Egerben? Tehát szoktatok összejönni, találkozni olaszokkal?
Igen, Egerben vannak olaszok. Van egy római olasz, akivel találkoztam többször, és magyar a felesége. De ők nem egész évben laknak itt Egerben, tehát hogy amikor jönnek, akkor meg szoktam látogatni őket, vagy ők engem, és jó együtt lenni. Legalább egy kicsit, ugye, kicsit olaszul is tudok beszélgetni időnként, hogy el ne felejtsem az én anyanyelvemet.
Mikor kezdődött a te hivatásod? Menjünk vissza az időben. Emlékszel arra, hogy mikor hívott meg Isten?
Körülbelül 18 évesen jött az első gondolat, hogy lehet, hogy az Isten papságra hív. Akkoriban nekem volt egy kapcsolatom, volt egy barátnőm, akivel már a harmadik évet éltünk együtt. Ugyanabban az iskolában járt ő is, vendéglátó szakközépiskolában jártunk. Én szakácsnak tanultam, és hát ő is járt a közösségben, a templomban, és hát komoly kapcsolat volt ez. De az utolsó évben úgy sok minden eseményen keresztül, hogy mondjam, ilyen hosszú történet ez, de azt kezdtem látni, hogy az ő útja egy kicsit távolodik az Istentől, az egyháztól, és attól, hogy legyen egy közös jövőnk, mármint a házasságban. És én ezen keresztül láttam is konkrétan, ezeken az eseményeken keresztül, rajta keresztül, hogy lehet, hogy az Isten ezt engedi, mert hív, hogy kövessem őt másképpen a papi hivatáson keresztül. És egy döntés előtt álltunk mind a ketten, amikor én érettségiztem. A döntés az volt a következő, hogy vagy nyáron, vagy elmegyek dolgozni Szicíliában vele együtt. Ő nem szakácsnak tanult, hanem ő a pincérnek. Kaptunk egy nagyon szép ajánlást, hogy egész nyáron dolgoztunk volna egy nagyon szép szállodában. Mind a ketten, csak ilyen pogány környezetben lettünk volna, és mi tisztaságban értünk a kapcsolatunkat. És tehát ez volt a döntés, vagy elmegyünk dolgozni nyáron Szicíliában, vagy elmegyünk. 2011-ben volt egy ifjúsági világtalálkozó Madridban, Spanyolországban, vagy elmegyünk inkább zarándoklatra, ahol ugye az Isten akaratát kérhetjük az életünkről, hogy tovább. Tehát, hogy az Istennek az akaratát vizsgáljuk, hogy mit szeretne az Isten tőlünk, hogy házasságot kössünk, vagy inkább szakítsunk. És emlékszem, hogy én imádkoztam sokat ezzel kapcsolatban, hogy mit döntsek, és a végén úgy döntöttem, hogy nem megyek, tehát lemondom ezt az ajánlást, hogy nyáron dolgozzunk a munkát, és menjek inkább az zarándoklatra. Barátnőm viszont nem mondott le, és ez volt az a pillanat, amikor egy kicsit a két útunk kezdett komolyabban eltávolodni egymástól, és hát együtt maradtunk, de én azon a nyáron elég sokat szenvedtem, mert ugye távol voltam a barátnőmtől, akit szerettem, és ő is távol volt tőlem, dolgozott Szicíliában, én meg Rómában maradtam, közben azért, hogy ki tudjam fizetni a zarándok utat, dolgozgattam itt-ott, pizzafutárként, és közben emlékszem, hogy a mi lelki vezetőnkhöz jártam. Volt egy pap, aki követett minket, tehát hogy akihez jártunk gyónni, és ő mondta nekem, hogy ezért ne add fel az imádságot, és akkor volt, hogy egyedül jártam templomba, misékre imádkozni az oltári szentség előtt, és ebben a szenvedésben, ebben a távollétben kaptam egy nagyon komoly vigasztalást az Istentől, amit nem vártam, amit nem gondoltam, és ez nagyon érintett engem. Tehát, hogy emberileg egyedül voltam, de mégsem. És ez nagyon megérintett. Annyira, hogy amikor visszajött a barátnőm, akkor közösen úgy döntöttünk, hogy szakítunk, és én a zarándoklaton gyakorlatilag jelentkeztem a papságra rögtön, és el is küldtek októberben, szemináriumban, és ide kerültem Magyarországra.
Izraelben is jártál, mesélj erről.
Izraelben voltam 3,5 évig körülbelül, mert nálunk szokott lenni egy 2 év gyakorlat, amikor kicsit megszüneteltetjük a tanulmányainkat, és elmegyünk gyakorlatra, és én nekem az a kegyellem jutott, hogy eljussak Szentföldre, és mivel megtanultam a magyar nyelvet, emlékszem, hogy ott volt egy olyan lehetőség, amelyet nyújtottak azoknak a fiataloknak, akik oda mentek 2 évre, mint én, többen voltunk, 2 évente legalább 80 szeminarista, kis pap mindenhonnan a világról. Néhány választottnak jutott a lehetőség, hogy modern hébert tanuljanak, és maradhassanak egy kicsit többet ezért. És nekem jutott néhány más kiválasztottnak ez a lehetőség, ez a kegyelem, és én elfogadtam a kínálatot, ezt a felajánlást, és ezért maradtam többet, hogy tanuljam a modern hébert, és jobban ismerkedjem a szent földdel, a szent helyekkel, meg elmélyítsem is a hitemet végül is, mert azt szokták mondani, hogy Szentföldön lenni, azt jelenti az 5. evangéliumot is megélni, tehát vagy olvasni, és én kaptam ezt a kegyelmet ilyen szempontból, amit rögtön megragadtam.
Beszélgetésünket Gervasoni Michele atyával, az Egri Bazilika káplánjával.
Tehát mondhatjuk, hogy majdnem szakács lett belőled. Főzöl még a mai napig? Tehát van lehetőséged akár otthon főzni? Gyakran főzöl?
Igen, magamnak szoktam főzni ilyen könnyű dolgokat, meg sok időm nincsen, hogy főzzek bonyolultabb ételeket. Tésztát szoktam főzni magamnak, és hát csak magamnak. Ritka, hogy hogy másnak főzök. Van, hogy a káplantársamnak is főzök, és nagyon ízlik neki is a tészta.
A magyar ételek közül van kedvenc, vagy itt Magyarországon mi az, amit szeretsz a magyar kultúrából, vagy akár az ételekből?
Hát igen, nekem ízlik a magyar konyha, például a rakott krumpli, a töltött káposzta, igazából sok minden, marha pörkölt is, hortobágyi palacsinta, nagyon gulyásleves, meg minden legényfogó leves, az mind a kedvencem. Nehéz elválasztani, vagy eldönteni, hogy most mi a kedvenc magyar ételem, mindegyik ízlik igazából.
Milyenek a magyarok szerinted? Tehát jó, reggel isznak, ez volt az első benyomás, de természetesen azért nem ilyen általános ez a dolog, de mi a tapasztalatod? Tehát akár jellemre?
Persze nem csak az volt, ami megérintett. A másik benyomásom a magyarokról az, hogy tényleg egy vendégszerető nép, mert azt mondhatom, hogy engem mindig szeretettel fogadtak, és mindig csodálkoztam ezen. Nem, hogy csak pálinkával kínáltak, hanem, hogy finom magyar étellel, meg mindig, hogy mondjam, jó kedvűen tényleg fogadtak, mosollyal, és szívesen meséltek történetükről, meg ami megérintett, mindig kíváncsiak a magyarok. Talán az olaszok annyira másra nem kíváncsiak, viszont a magyarok többet kérdezgetnek szerintem. Amikor van egy vendég, akkor nagyon sokat kérdeznek, hogy honnan jössz, honnan származol, tehát kíváncsiabbak, mint talán az olaszok, amikor egy vendéggel találkoznak.
A neokatekumenális úttal hol találkoztál, és mit érdemes tudnunk róla?
A lelki mozgalommal kapcsolatban úgy röviden, hogyan lehetne definiálni ezt a mozgalmat. Hát ahogy az alapítónk szokott mondani többször, vagy pontosítani, mindig azt szokta mondani, hogy a miénk ez nem egy lelki mozgalom, mert alapvetően egy a kereszténységre való bevezetés, ezért onnan kaptuk el a nevet, a nevünket, neokatekumenális út, amit amúgy Szent II. János Pál pápától kaptuk. Ugye katekumenátus az az út volt, amelyen keresztül járniuk kellett a keresztelendőknek régen az ősegyházban. És a miénk, ez egy katekumenátus alapvetően, csak új katekumenátus, tehát hogy keresztség utáni felnőtt katekumenátus alapvetően. Kis közösségekbe íjjük ezt, ahol hetenként találkoznak, van egy igeliturgia, meg egy eukarisztia, és hát alapvetően röviden kis közösségekben élni a hitünket, és elmélyíteni azt, amit a legfontosabb szentség, amit gyerekkorunkban kaptunk, a keresztség. Tehát felfedezni ezt a szentséget az életünkben, a keresztény hivatásunkban. A neokatekumenális úton én születtem, mert a szüleim is gyakorlatilag, amikor még én nem születtem, beléptek erre a mozgalomra, és mondhatom, hogy ennek köszönhetően születtem, nem a mozgalomnak köszönhetően, hanem Istennek köszönhetően, aki a lelki mozgalmon keresztül megérintette a szüleimet, és akik ugye nyitottak lettek az életre és a gyerekek nemzésére, mert én a 8. gyerek vagyok a családban, utánam van még 2 gyerek, és emiatt, hogy az úton járnak, vagy jártak a szüleim, nyitottak lettek az életre, és ezért születtem én is a 8. gyerekként. Ha nem jártak volna az úton, akkor mindig mondják a szüleim, nem lettek volna nyitottak ennyi gyerekre.
9 testvéred van, ez azt jelenti?
9 testvérem van.
Tartod velük a kapcsolatot?
Tartom velük a kapcsolatot, igen, mindegyikkel.
Olaszországban élnek, gondolom.
Igen, Rómában élnek.
Mik a tervek? Tehát például meddig tart a szolgálatod itt Egerben? Ezt így lehet tudni előre?
A szolgálatom, hát én gyakorlatilag magyar, hogy mondjam, olyan, mint egy egyházmegyis pap működök, tehát nincs megszabva, hogy meddig fogok szolgálni itt. Az én püspököm az az egri püspök, már nem Róma püspöke.
Tehát itt tervezed az életedet, mondhatjuk Magyarországon.
Igen. Az én hivatásom, mivel a lelki mozgalomhoz kötődik, missziós hivatás. Tehát az azt jelenti, hogy a világra, tehát a világnak szól, az egyetemes egyháznak szól, nem csak egy, tehát Magyarországra, hanem az egész világra. És ez azt jelenti, hogyha egy holnap majd bizonyos eseményeken keresztül fogom látni és megtapasztalni, hogy az Isten másra is hív engem, nem tudom, Kínába, ahol jobban szükség van, mondok egy példát, akkor fogok jelentkezni, de engedelmességből fogom kérni az egri püspök atyát, hogy elengede misszióba. Ha elenged, akkor megyek, ha nem, akkor maradok. Tehát, hogy egyház megy is, pap maradok. Missziós, de engedelmességben.
Itt Egerben is és Magyarországon is nagyon sokat tennivaló missziós szinten, gondolom, úgyhogy reméljük, hogy nem így lesz, tehát, hogy nem hívnak el máshová. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és tényleg sok sikert kívánok, és érezd jól magad itt Magyarországon.
Nagyon szívesen, köszönöm szépen a meghívást.
Mai műsorunkba köszönjük, hogy velünk tartottatok az elmúlt közel fél órában Gervasoni Mikélével, az Egri Bazilika káplánjával beszélgettünk egy május 10-i adásunk ismétlésében. Én munkatársaim nevében is búcsúzom tőletek, és további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül!